És itt is vagyunk, a motoros műsorunk következő állomásánál, amelynek vendége ezúttal Szalai Géza. A motoros körökben azt hiszem, hogy őt nem is kell nagyon senkinek sem bemutatni, hiszen alig, hanem én azért kimerem jelenteni, kicsit laikusként is még a témában, de talán nincs is hozzámérhető a megtett kilométerek tekintetében, hiszen Géza gyakorlatilag ugye hát évi átlagosan hány kilométert is tesz meg motoron?
Hát átlagban lehet mondani olyan 15 és 25 ezeret, de vannak extrém évek, mondjuk tavaly 64 ezer.
Akkor megszaladt egy kicsit.
Kicsit túlment a programozáson.
Hát beszéljük egy kicsit akkor magukról a túrákról, meg ugye arról a jelenségről, hogy kétfajta motoros létezik. Az egyik ugye az, akinek van motorja, ez a motortulajdonos. A másik pedig az, aki ténylegesen ugye kihasználja a gépet, és mondjuk rendszeresen jár túrázni. Tehát mennyi az a megtett kilométer, ugye ez a 10 000, ezt említettük, hogy ez így van, de úgy általában azért mennyit kell menni ahhoz, hogy az ember mondjuk igazi motorosnak minősüljen?
Szerintem mondom, én állok a 10 000 mellett, de viszont nem csak a városba kell motorozni és mutogatni, hogy milyen motorod van, érted, vagy este palicsig kigurulni. Ott Palicson is vannak komoly motorosok, kell mennek pályára motorozni. Uh-huh. Tehát zúgnak, egykerekeznek, de elmennek havonta egyszer Magyarországra, Hungaroringre, meg elmennek a Pannonia-ringre, és ott mutogassák az ereiket. És egész jó eredményeket érnek el.
Uh-huh. Akkor az már igen, és különben van még egy érdekes dolog itt a motorosok világában, vagy általában, amikor valaki, és akkor lassan rátérhetünk a kezdetekre is, hogy kinek mikor engedik meg, hogy egyáltalán motorozzon? Mert most jelen pillanatban, amikor például egy édesanya, vagy egy feleség, vagy egy barátnő meghallja azt, hogy valaki, most egy kicsit magamról beszélek, hogy motorozna, akkor mindjárt az a papucsba felszáll a nem tudom, az R1-es Yamahára embert, igen, látják maguk előtt, aki rohangál felelőtlenül a nem tudom, az E5-ösön, és azt hiszik, hogy az a motoros, meg az a motorozás, de közben ez rohadtul nem erről szól.
Igen, és arról ítélik is meg, és azért is büntetnek minket, mert ő úgy rohan, sisak nélkül, meg minden.
Igen, és ez teljesen felesleges, hiszen igen, aki igazán motorozik, igen, annak nem az a lényeg, hogy 200-dal menjünk, igen, az E5-ösön, hanem hogy először is van ruha, motor, cél, a táj, igen, de hát ez mind fontos. De hogy indult ez az egész? Tehát az otthoni fogadtatás az milyen volt az első motornál?
Az első motornál brutális rossz volt. Már rosszabb nem is lehet. Második nap anyukát majdnem elütöttem az utcán.
Te tiszta a helyzetet.
Igen. Egy apukám nem engedte meg, hogy legyen motorom. Nagytatám vasutas volt, és ő vett fel hitelt az akkori Meteorban, és én úgy vettem az első jávámat.
Igen, ez
a nagy... Nagytata vette fel a hitelt. Egy éves hitelre lett véve.
És akkor Géza bá hazavitte a motorot?
Igen.
És akkor mi volt?
Hát semmi nem volt, érted. Fater nem is akarta látni.
Az akkor nincs, már mindegy volt, akkor már ott volt az udvarban.
Már késztény volt.
Ez egy mekkora járgány volt? Tehát hány köpcent?
90-es jár volt, 90 köpcent, és az akkor egy nagyon populáris motor volt, mert 16 évtől hajthatta el 105 köpcent is motort. Uh-huh. És nagyon jó áron volt, nagyon jó zúgott, mindenki tudta az utcán, hogy te végig robogszik.
És akkor ugye az a lényeg, hogy egy idő után viszont jön a vágy, hogy talán akkor kéne túrára menni, igen, és akkor itt jön képbe a Film Rally?
Hát a Film Rally az később jött képbe, az 74-ben vásároltam az első nagy motoromat, mondtad nagy motor 600 köpcent is, az 74-ben volt, és 77-ben kezdődtek a Film Rally-k, ami aztán végigment.
Ez mit akar egészen pontosan? Kinek a szervezésében történt, vagy kinek az ötlete nyomán valósult meg
hát
egyáltalán?
Valójában itt a fő ötlettevő és fő csoportvezető Szabadkajaknak mondhatom, hogy csoport volt, mert voltunk, akkor 20-an voltunk. Uh-huh. A Kovács Tibi bácsi volt, aki szervezte az autóklub keretében, és ez a Jugoszláv Motoros Szövetség keretében lehetett csak oda menni. És ide mi mentünk többen, mert ennek éltünk, dolgoztunk, és akkor jött az év, jöttek a szabadságok, na akkor most megyünk Franciaországba, vagy megyünk Olaszországba. Ők mentek Oroszországba, és akkor én még nem mentem Moszkvába. Úgyhogy mindenhol megfordultunk, Finnországtól kezdve, Svédországig, Skóciáig, Írországig.
De ez úgy volt, hogy évente tematikus volt? Tehát, hogy most idén, nem tudom, Franciaország,
igen,
jövőre.
Jövő az már... Ki van hirdetve, hogy jövőre hol lesz.
Hova?
Igen. Mondjuk jövőre ugyanott lesz, az idén nem volt Olaszországban.
És akkor az az érdekes, hogy itt most ugrunk egy nagyot, de igazából aztán jött az az idő, amikor már ugye nyugdíjas volt, és lett, és akkor ennek tudott élni, hogy akkor van egy olyan érzés, hogy elszabadult, és most azt csinálok, amit akarok, hát, vagy ez egy milyen?
Pontosan, hát utána jöttek azok, hogy most évente ilyen, hogy Nordkap, meg Oroszország, meg Azerbajdzsán, meg ezek az országok, ahol azzal nem tudtál eljutni, mert nem volt rá időd, nem volt. Uh-huh. Kereted nem volt rá időben.
És azért ilyen Azerbajdzsán, meg ilyen őrült helyeken azért úgy simán elmer menni? Tehát igazából bevállalósnak kell ehhez
abszolút,
lenni?
Hát... Abszolút jobb emberek vannak, mint itt.
Igen?
Meg nyugaton.
Hát igen, nagyon sokszor sok a sztereotípia ezzel kapcsolatban, és az ön esete az meg külön érdekes, hiszen ugye általában, amikor motoros túrákra beszélgetünk, vagy ez a téma, akkor az ember automatikusan azt képzeli el, hogy azok ez egy ilyen szervezet valamilyen formában történnek. Az ön esete viszont egyedi, mert ha jól tudom, akkor legtöbb esetben egyedül szokott motorra ülni.
Persze.
Egyedül tervezi meg az útját, és teljesen egyedül jár végig, akár egy tavalyi orosz túrát, ami hány kilométer lett a végén, csak az egy túra.
23 ezer kilométer.
Tehát hogy tudja az ember a túrát következetesen megtervezni magának így, hogy tudja, hogy teljesen full egyedül lesz? Mire kell itt felkészülni, milyen esetőségekkel számolni? Számolhatunk és egyáltalán minden esetőséggel, vagy egy kicsit ilyen spontánul is alakul az egész?
Valójában spontánul indul egy térkép. Térkép nélkül se ahová. Hiába a legmodernabb GPS-et, telefonot, stb., ami segít.
Ha bajkátú környékén elveszik a jel, akkor ennyi.
Igen. De nem veszik el van ott is jel. Sőt, de térkép nélkül se alá.
De miért fontos a térkép?
Hát, tudjad, hogy hová mégy. Érted?
Nem lehet a GPS-re bízni magunkat.
Lehet, de itthon télen azon tervezed. Ugye lefekteted a térképet, aha, és akkor kérem, én oda mennék, mert főleg, mert még nem voltam, ugye?
Van egy nagyon érdekes dolog, amit én nemrég hallottam, soha nem gondoltam bele, és mondjuk egy ilyen orosz útnál, vagy egy ilyen hosszabb útnál, ez egy tök érdekes dolog. Hallottam nemrég egy olyat, hogy annyira utálom, amikor a határon kipakoltatják a dobozaimat, mert hiszen én órákat foglalkoztam azzal, hogy beférjen minden. Ez valóban? Ezen sose gondolkoztam. Hogy tud az ember bepakolni egy
időre? Megteszik, nem csak az orosz határ, megteszik azt a németek, és útközben félreállítanak az autópályán, és föl tudnak nálad minden.
Ha már határ, most nekem eszembe jutott az a jelenség, amikor ugye várakozunk a határa esetleg kocsiba ülve, akkor jön egy motoros, kikerüli a sort és előre megy, ez külföldön is játszik, vagy ott azért nem annyira?
Nem szeretik. Itt van az első baráti, nagyon közeli ország, horvátok, nem szeretik.
Aha.
Visszaküldenek.
Visszaküldik az ember?
Ha javarész, visszaküldik. Főleg, ha csoport megy, érte? Uh-huh. Az más, egy-két motoros odaszállunk, hogyha vannak egy rajban, mondjuk 10, és az mind oda megy, akkor visszaküld.
Uh-huh. Mert hogy az elmetek szabály szerint a motorosnak is ott kéne ülnie és várni az autók között?
Igen.
Aha, ez egy érdekes dolog ebben.
De mondom, ez elmegy, ha egyedül vagy kette.
A csomagokkal kapcsolatban picit érjünk vissza arra, hogy mit kell magával vinni az embernek, hogyha mondjuk egy hosszabb túrára megy.
Erre is van megoldás különben. Mi a feleségemmel, ha megyünk édes kettesben, akkor is annyi cuccot elviszünk, mint autóval menni. Kipakolunk ott a hotel vagy szállásba, annyit, mint a kocsiban mennyit viszel, érted? De viszont a kiinduló pont az a motoros ruha kell, hogy legyen. Kesztyű, Gore-Tex kesztyű.
Igen, ezt látom.
Közben itt megfogdossuk egy picikét.
Gore-Tex kesztyű, a motoros ruha. Motoros ruha szintén legyen Gore-Tex, nem bőruha, mert akkor kell eső ruhád. Szóval cipeled az eső ruhát.
Igen.
Ha van egy Gore-Tex ruhád, nem kell eső ruha. De viszont, hogyha meleg, kiveszed bele a bélést, és
akkor lehet. Van.
Ez az alapja. Csizma, van, aki csak a motoros csizmáira ájúdozik, én nem, nekem nem jöttek be a motoros csizmák.
De miért?
Még túl drágák.
Ja,
ami valami az 300 euró, és az sem biztos, hogy jó. Szóval maradtam Gore-Tex túracipőnél, szóval, ahogy nálunk mondják, patikánál.
Igen.
És egy Dunlop 3000 forintos gumicsizmán. És nekem az az igazi motos, akinek ez van.
Igen.
Oké, hogy itt most mint Palisra kimegyünk a rövid nadrágba, meg ez az amaz, de hogyha valahol elindulsz, ez kell. Az idő megváltozik, stb. Érted?
És akkor muszáj. Az még engem nagyon érdekel, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy ezek a nagyon új motorok, ez már más világ, de hogy ez az igazi régebbi motorok, ők nem mennek tönkre soha. Valóban el lehet velünk bátran indulni? Nem megy tönkre soha?
Hát az ilyen közelebbi úton nem hallottam, hogy valakinek tönkre ment volna, bár nekem egyszer hoztak haza transzfogarasról, egy egyszerű banális hiba véget. Na, hogy beázott a motoron az a kapcsoló éjjel a fönt 2000 valami méteret, és reggel elkezdett vackon, és a végén megállt.
A motor felkészítés az egy külön témát érdemel, úgyhogy erről is beszélni fogunk a folytatásban. Most hallgassunk meg egy zeneszámat, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Szalai Gézával.